Hello, mi a Zohar la'am, Zohar mindenkinek könyvből olvasunk, kiválasztott idézetek, a 12. fejezet. A gonosz hajlam az dominál a világban, uralkodik a világban, tehát a gonosz hajlam irányítása a világban. Kérdezhetünk kérdéseket a weboldalon keresztül, tehát még egyszer Zohar mindenkinek 12. kötet kiválasztott idézetek, az alfejezet a jó és a gonosz hajlam, és a még alcím az a gonosz hajlam irányítása a világban. Rav, ahogy általában, mielőtt mi olvassuk a Zohárt, mondja Rav, nekünk fel kell készüljünk a Zohár olvasására, ami azt jelenti, hogy csoport, kapcsolat a csoportban, a Teremtőhöz fordulunk egymásért, és akkor a többi az felülről jön, tehát kezdjünk el olvasni. Olvasunk. A gonosz hajlam irányítása a világban. 111-es pont. Amikor a személy hozzátapad a Tóra útjához, akkor ő szeretetet kap felülről, szeretetet kap alulról, és akkor ő a Teremtő szeretőjévé válik. Ő szeretve van a Teremtő által, és a Teremtő szereti őt. De amikor a személy letér a Tóra útjáról, akkor a Koachnak az ereje, az istenség ereje, bocsánat, az istenség ereje meggyengül, és ő ellenségé válik, és a Teremtő az ő ellenségévé válik, és akkor ez a gonosz hajlam, ez uralkodik fölötte, egészen addig, ameddig az rágalmaz őt ebben a világban és a következő világban. Következő pont. És ez a gonosz hajlam, az uralkodik a világban számtalan különböző módon. Rengeteg uralkodása van a világban, különböző módon uralkodik a világban. Ez a tirannus kígyó, amelyben benne van Adam Harishon bűne, és a világ emberei kudarcot vallanak benne. Egészen addig küzd velük, vagy addig körbeveszi őket, ameddig a lelküket el nem veszi. Amikor a gonosz hajlam az uralkodik a test felett, és mivel az uralkodik a test felett, abból a testből a lélek eltávozik. Mivel a test az bemocskolódott, a lélek eltávozik abból. Akkor az már nem uralkodhat, hogy az ember lelkét ki nem vegye, ameddig nem kap engedélyt arra. És vannak nagyon sokak, akik a gonosz hajlam oldaláról jönnek, és a világot uralják. És ők uralkodnak az összes cselekedetek felett, melyek a világban megtörténnek, melyek az elcsábításon alapulnak, hogy elcsábítják az embereket, és annak vannak szolgái és kijelöltjei. Mindegyikőjük szolgál különböző cselekedeteket a világban, azaz, hogy elcsábítsák az embereket, hogy azokat rossz cselekedetekre vezesse. Rav, meg kell értsük azt, hogy a gonosz hajlam az lényegi egy másolata a jó hajlamnak, tehát mint hogyha az ére másik oldala lenne. És mi nagyon sokat tanulhatunk ebből, hogy a munkája az nagyon lojális, hűségesen szolgálja a célt, pontosan beirányoz minket a helyes korrekció fele, és hatalmas munkát végez ebben, tehát mint egy angyal segít minket a korrekciónkban. És az egyetlen dolog, amit tennünk kell, hogy odafigyeljünk rá, és ez már elég arra, hogy lássuk, hogy mi az, amit tennünk kell egy ellentétes módon, mint az érem másik oldalán, úgymond. Ezt nevezzük úgy, hogy segítség ellenében, mivel ez a gonosz hajlam segít minket, hogy ellenében eljussunk a célhoz. És nagyon sokat tanulhatunk ebből. Nagyon sokat tanulhatunk, hogy ez hogyan dolgozik rajtunk, hogyan befolyásol minket, hogyan kell ellenállnunk, és milyen módon kell ellenállnunk, és hogyan lehet, hogy az ellentétén keresztül, azaz, hogy ez felébreszt bennünk valamit, annak az ellentétén keresztül, hogyan tudjuk felépíteni az edényt a spirituális vizsgálatokra, a spirituális érzékelésre. Tovább? Olvassunk tovább. A klipa az a kedusa romjaira épül. Mind az a 11 korrekciója a nőnek, az teljesen hasonló a nukvade kedusa korrekcióihoz, mivel azok onnan származnak. Ahogy ez írva van, hogy én együtt leszek vele, aki hulladékra került, ha jól értem. Azaz az egész Malhutnak a klipája, a prostitulált nő, az csak is a Jeruzsálemnek a romjai elveire épül, mely a Malchut de Kedusa és vice versa. És ugyanígy semmi nincs közöttük, kivéve a végük, mivel az, aki a Nukva de Kedusához tapad, az képes szintről szintre felemelkedni egészen addig, ameddig a véged megnövekszik nagy mértékben. És az, aki bezuhan a prostituáltnak a csapdájába, az hibára készül, de annak a vége a halál. A Tyre az csak a Jeruzsálem romjaira épül, ez általánosságban és egyénileg is vonatkozik minden egyes személyre. Amikor a személy elhagyja a kedusát, a szedséget, és a szitra akrához tapad, akkor az összes bőség, az összes szint, amit korábban megkapott, a gyökerében, az a kedusa építésében, az átlép a szitra akra szintjeire, a szitra akra épületébe, és akkor a személy az a kedusa romjaiból épül, és a férfi az vagy a kedusához, vagy a szitra akrához tapad, és ez egyik nem érinti a másikat, még akár egy hajszálnyit sem. De amikor a személy a szitra akra útját követi, akkor a kedusa azonnal eltávozik tőle, még mielőtt bármilyen cselekedetet végezne, és a szitra akra foglalja el annak a helyét, és elveszi az összes bőséget, az összes szintet, amit pedig a kedusában megkapott, hogy az írva van róla. Ki az a bolond? Az, aki elveszti azt, amit korábban kapott. Az a bolond, aki elveszíti, amit korábban kapott. Van-e valami kérdésetek? Mondjátok, kérdezzetek. Oké, de addig folytassuk tovább. És a két hajlammal adunk elégedettséget a Teremtőnek. Két hajlammal adunk elégedettséget a Teremtőnek. Következő pont. Én hálát adok az Úrnak teljes szívemmel az egyenesen álló tanácsában és a gyülekezetében. Dávid a felső, a szent névből a Havajában. Ő köszönetet akart mondani a Teremtőnek. Én köszönetet mondok az Úrnak a teljes szívemmel. Azaz, hogy a jó hajlammal és a gonosz hajlammal ugyancsak, amely a két szív, két hajlam, melyek az ember szívében léteznek a két oldalon, a jobb és a bal oldalon. És a gonosz hajlam megjelenése, első gond. Amikor a személy megérkezik a világban, akkor a gonosz hajlam azonnal együtt jön vele, és állandóan panaszkodik róla, ahogy az írva van, hogy a bűn az az ajtónál leselkedik. A bűn az leselkedik, ez a gonosz hajlam, az ajtónál, azaz a méh szájánál, azaz abban a pillanatban, amikor a személy megszületett az anyaméhből. Kettő. A Dávid a gonosz hajlamot a bűn névvel nevezte meg, ahogy az írva van, és az én bűnöm az állandóan mellettem van, mivel az embert bűnre készteti a mestere előtt minden egyes nap. És ez a gonosz hajlam, ez nem hagyja el a szemét a születés napjától kezdve egyetlen perce sem. És a jó hajlam az odajön a személyhez, onnantól kezdve, amikor a személy meg akar tisztulni. Tehát ez később, amikor a személy már meg akar tisztulni. Következő pont, amikor a személy eljön, hogy megtisztuljon, amikor 13 éves, akkor kezdi a munkát a megtisztulásban, akkor a személy összekapcsolódik mind a jó és mind a rossz hajlat, és a jobb oldalon a jó hallammal, és a bal oldalon a rossz hallammal, és ez valóban a két kijelölt angyal, melyek az embert irányítják, amelyek az emberrel maradnak megállás nélkül, ez a két angyal. Hogyha az ember eljön, hogy megtisztuljon, akkor a gonosz hajlam megadja magát előtte. És a jobb uralkodik a bal felett, és mind a jó hajlam és a gonosz hajlam az csatlakozik, hogy fenntartsa a személyt az összes úton, ahol halad, ahogy az írva van, mivel ő megadja nekünk az angyalait, az angyalok irányítását a kezünkbe adja, hogy megtarthassanak minket az összes utunkon, tehát hogy mi irányítsuk az angyalokat, hogy azok fenntartsanak minket az útukon. Mit jelent az, hogy gonosz hajlam? A gonosz hajlam, mondja Rav, a gonosz hajlam az egy vágy. A gonosz hajlam az egy vágy. És a vágy az egy erő. És hogyha az megszerzés, akkor az gonosz, az adakozás pedig jó. Miért? Mivel mivel hogyha ez a megszerzés érdekében van, akkor az ellentétes a teremtével, amit úgy nevezünk, hogy rossz, és hogyha az adakozás érdekében, akkor hasonló a teremtőz, akkor az jó. Nem azért, mivel az ellentétes, vagy az a teremtő érdekében, hanem csak is azért, mivel az a szemét elhozza a korrekcióra, hogyha ez egy jó hajlam, akkor az elhozza a jót, a tökéletességet, a teljességet, az összes dolgot valójában. Ehelyett, akkor hol van a gonosz hajlam, az is elhozza a szemét a korrekcióra, és mindenhol máshova, de csak egy hosszú úton, a szenvedés útján keresztül, azon az úton keresztül, ahol a személy hatalmas mértékben szenved, ameddig meg nem tanulja, hogy a gonosz hajlam az csak rosszat tesz vele, és akkor elkezdi felhasználni ezt egy ellentétes módon, hogy ezt átfordítsa a jó hajlammá. De a kettő együtt elhozza a szemét a korrekcióra, a végső korrekcióra. Mint ahogy azt mondjuk, hogy a sabatnak a végén eljutunk a béke kapujához. Tehát itt beszél a két hajlamról, hogy eljöjjünk a békéhez, a béke angyalaihoz. Azaz, hogy azok salom, tehát békét hozzanak, tehát, hogy békét okozzanak, és működjenek rajtunk mindkét módon. Tehát a gonosz hajlam az azt okozza, hogy csak magamra gondoljak, hogy csak magamra gondoljak. Mit jelent az, hogy behúz téged? Tehát, hogy csak magamra gondoskodjak, hogy csak magamra gondoljak, tehát az önszeretetet okozza, hogy csak magammal foglalkozom, a saját prítetásommal. Ez relatív, mondja Rav, mivel mi egy olyan módon vagyunk felépítve, hogy létezik bennünk kezdetben, ennél fogva bármi, amit tesz, azt mi szeretjük, mivel ez a vágy, ez kezdettől fogva dolgozik. Tehát mondjuk azt, hogy van egy komputer, ahol berakunk egy operációs rendszert, egy operációs programot, egy szoftvert, és akkor a komputer állandóan ennek a programnak az alapján dolgozik. Hogyha a program alapján teszünk be valamit, akkor megérti, akkor dolgozik, de hogyha mit tudom én, egy Windows gépbe egy Apple programot akarunk betenni, akkor ez nem működik, mert nem érti meg. Tehát a jó és a gonosz hallam azok relatívak, azok mindig az állapottól függnek, amelyben éppen benne vagyunk. Tehát, hogyha gonosz hajlam jön először, mivel ez működik bennünk, és mivel ez uralkodik a személy fölött, akkor minden egyes dolog, ami annak az érdekében van, az jó számunkra. Azt akarjuk, az kellemes. Míg a jó hajlam, amit nem ismerünk, mert a programja nem működik bennünk, az ellentétes, az keserűnek érezzük, vagy taszítónak érezzük. De még egyszer, minden csak is azon múlik, hogy milyen program alapján működünk, melyik operációs rendszer működik a komputerünkben, hogy a gonosz hajlam programja dolgozik, vagy a jó hajlam, és akkor ennek alapján határozzuk meg, hogy mi a jó, vagy mi a rossz. A testünk az a megszerzés iránti vágy, ez egy közömbös, ez egy semleges anyag. Hogyan mondjad, hogy ad is, ez a közömbösség. Tehát ez valami, ami se nem jó, se nem rossz, tehát se nem nincs dicsérve, se nem nincs káromolva. Tehát honnan tanuljuk ezekből a cselekedetekből, azokból ez nem számít. De mivel a gonosz hajlam az beöltözik a megszerzés iránti vágyva, akkor ez a hajlam, ez élvezi a megszerzést, élvezi, hogy magához vonzon valamit. Okay. És akkor ez az állapot, ez eljön, hogy a személy képes felismerni a gonosz hajlamot, és akkor meg akar szabadulni a gonosz hajlamtól. Igen, tehát itt van a fő kérdés, hogy mi le akarjuk festeni a gonosz hajlamot, hogy az rossz számunkra. Tehát így akarjuk tekinteni, hogy ez az rossz számunkra. Tehát, hogyha mi nem kapcsolódunk össze a teremtővel, akkor mi az, hogy jó vagy rossz, ez nem teljesen nyilvánvaló számunkra, mert egyébként csak a természetben vagyunk ösztönösen, mint az állatok. Tehát akkor az egyik megeszi a másikat, oké, most ez rossz vagy jó, hogy az egyik megeszi a másikat, ez nem jó, nem rossz, hát élnie kell, tehát semmi rossz nincs. De ugyanakkor van egy plusz felső erő, és az egész természetet egy bizonyos módon irányítja, annak érdekében az egészet összeolvadáshoz vezessen magával, és akkor innen van egy irány, már van egy cél, egy irány, amely fele az okokozati folyamatok történnek, egy bizonyos irányban a fejlődésben, tehát nekünk előbb-utóbb előbb-utóbb a nap végén el kell jussunk oda, hogy hasonlóvá váljunk a Teremtőhöz. És akkor a gonosz hajlam, a jó hajlam, azok megkapják a megfelelő nevüket, hogy mi az, hogy jó, mi az, hogy rossz. Hogy mi az, ami elhoz engem az összeolvadáshoz, hogy hasonlóvá váljunk a Teremtőhöz, az a jó, és ami meg ellentétes, ezzel az a rossz. Tehát ami képes engem elvezető Teremtővel az összeolvadáshoz, az az jó, az ellentétes, az ellentétes. Gondolatok, cselekedetek, bármi. Elhoz-e engem a Teremtővel való összeolvadáshoz, ez a fontos. Ez az, hogy leellenőrizzük. Csak az a jó, ami az összeolvadáshoz segít, és ami megakadályoz, az pedig rossz. Oké, tehát akkor a gonosz hajlamból, amit a személy érez, hogyan tudjuk, tehát mi a folyamat, ami megtörténik, hogy hirtelen a jó hajlam az kap valami volument az ember munkájában. A gonosz hajlam megjelenik, és akkor a személy meg akar szabadulni attól, és akkor ez eljön a pont, amikor a jó hajlam is kap valami erőt. Ez valóban egy probléma, mert én nem érzem a jó hajlamat. A jó hajlam az, amikor én jót akarok tenni a többiekkel. Ennél fogva jót tegyek a többiek érdekében azért, mert ezt élvezem, hogy ő közel van hozzám, ő aggódok érte, vagy aggódik rólam. Tehát mindenfajta számítások, de hogyha az én számításom alapján egy valódi, tehát, hogy nem kapok meg semmit, abból semmit, se az én irányomban, se az én zsebemben, semmit magam felé. Tehát ez a tudás, vagy a tisztelet, hogy az emberek beszélnek rólam, vagy a jó érzés, semmi. Tehát semmilyen számítás alapján tehát akkor hogyan akarhatom, milyen számítások alapján? Tehát számításokat végzek, ez csak ugyanabban a személyben, csak ez a személy képes csinálni, tehát csak ez a program működik benne, tehát esetleg egy egészségtelen program, de minden esetre ez egy program, tehát akkor hogyan lehetünk képes, a személy hogyan lehet képes csinálni valamit bármilyen számítás nélkül. Itt meg kell értsük, a számítás egyszerű, hogy el kell jussunk, hogy azonosítsuk magunkat a Teremtővel, de hogyha a Teremtő, hogyha én nem foglalkozom vele egyáltalán, akkor mi? Akkor hogyan azonosítom magam vele? Hogyan tudok közel kerülni hozzá? Meg kell értsük azt, hogy minden a közösségen belül történik, a személyen belül történik. Hogyha mi építünk egy olyan környezetet, hogy a személy ebben a környezetben magára veszi az értékeket, a Teremtő nagyságát, és adakozik a Teremtőnek, akkor képes tovább jutni előre. A logika, amit elmagyarázol, az nyilvánvaló, de na de mi? Hát én nem, tehát a közösség az lényegében, a közösség az az a személy képes dolgozni a gonosz hajlammal, hogy felfedezze ezt, hogy azon keresztül megtalálja a jót, hogy ez az adakozás ereje, ez a jó hajlam, ez hogyan kap volument ebben a háborúban a gonosz hajlam ellen? Csak is felülről, mondja, csak is felülről. És a közösség az ugyancsak felülről van irányítva. A jó hajlamot az felülről kapjuk meg a reformáló fényen keresztül. Ugyanaz a reformáló fény az ugyancsak érzi, hogy a gonosz hajlam az mindkettőn működik. Tehát az, hogy a gonosz hajlam az felébreszti magát a programja alapján, és a jó hajlam az pedig az én kérésem alapján, csak is ahogy én kérem. Tehát a gonosz hajlam az automatikusan működik bennünk, azzal születtünk. De a jó hajlam csak akkor jön, amikor már kérem, hogy ez megjelenjen. Tehát ezt nekünk kell építenünk, a kérelmet a jó hajlamra. Vladik Bersevából kérdezi, hogy vajon a gonosz hajlom az csak az általában kifejezve, hogy a barát hogyan áll az egységhez, vagy mit jelent a többi testi szükség, amit a személy érez, ahhoz hogyan viszonyuljunk. Ez egy probléma, mondja Rav, ez egy probléma. Amikor a mértékben a személy egyre inkább halad előre a spiritetásban, tehát van benne egy
יום שנחרב בית המקדש טעם ויה נשאר רק לעובדי השם אה?
Az íz a teremtő munkában, bocsánat, elment a hang egy pillanat, az interneten megállt, vagy az ő megint a ő szolgáltatásokában, mert megmaradnak a teremtő munkásával, valami ilyesmi. Tehát minden esetre ez egy probléma. Az összes hajlam az nem cselekszik megfelelően, hanem vannak különböző időszakok. Hirtelen pénzt akarunk, hirtelen nagyságot akarunk, egy nagy nevet akarunk magunknak, hírnevet akarunk magunknak, valami hasonlót, de ez az állati ösztön, ez megmarad, és ez fejlődik tovább azokban, akik elkötelezik magukat a kabbala tudományába. Ez nagyon-nagyon erősen működnek, ezek az állati ösztönök. Oké, hadd mondjon valamit, Janiv talált valamit. Oké, a Sanhedrinben, igen, tehát a Talmudban, oké, Talmud Bavli, a Sanhedrin fejezetben mondják, hogy hanyadik oldal, tehát nem Ein Bet, hanem a Bet oldal. Tehát még egyszer, tehát a Maszkehet Sanhedrin a Talmudból, Talmud Bavliból mondják, hogy hanyadik oldal. Oké. És utána írva van, hogy Einbet 72-es a Gemarában. Ezt nevezzük, hogy egy oldal. És az egyik az Alef, a másik Bet, tehát egy oldalnak két része van. Oké, tehát mi van odaírva? Tehát a Rabbi Itzhak mondja, hogy attól a naptól kezdve, hogy a templom mellett pusztítva, az íz a nemi közösülésből el lett vetve, és a bűnösöknek lett átadva. Azaz, mondja Rav, tehát ez valami, hogy amivel foglalkozni kell valahogy, tehát az írva van, és ez jól ismert, ez egy nagy probléma, tehát, hogy a bűnösök élet az élvezet a nemi közösülésből a templom pusztulása után. Oké, Konstantin Novoszibirszkből kérdezi, hogy mit jelent az, hogy megtisztítsuk magunkat a gonosz hajlamtól. Hogy megtisztítsuk magunkat a gonosz hajlamtól, az lehetetlen, mivel ez egy angyal, mely állandóan dolgozik a személyen, és kifejezetten ennek köszönhetően haladunk előre, hogy ez a gonosz angyal úgymond dolgozik bennünk, vagy a fekete angyal. De ehelyett, hogy megtisztuljunk, az azt jelenti, hogy egy helyes módon használjuk a jó hajlammal. Mi nem nézhetünk le semmit, vagy nem törölhetünk el semmit a teremtésben. Minden egyes tendencia, mozdulat, vágy, annak meg kell maradnia, csak korrigálnunk kell, meg kell tanuljuk, hogyan használjuk fel pontosabban. Tehát mindenre szükség van, csak meg kell tanuljuk, hogyan használjuk. Náriából kérdezik, hogy milyen módon képes a gonosz hajlam vigyázni a szemére a világban. Mi nem értjük, hogy ez lök minket az különböző irányokban, és kifejezetten az irányokat kell korrigálnunk, hogy melyik irányba. Tehát ugye ez olyan, mint egy motor, hogyha van hozzánk egy megfelelő kormánykerekünk, akkor jó. Tehát hogyha a jó hajlamon keresztül látom ezeket a vágyakat, a helyeket, a gondolatokat, cselekedeteket, viszonyokat, akkor nem látom. Ez megmutatja nekem. A gonosz hajlam megmutatja nekem, és akkor én vonzódom feléjük, vagy én taszítódva érzem magam, én félek tőlük, vagy akarom őket, vagy nem akarom őket. És ez az, ahogy ez irányít engem. Tehát ez a hajtóerő, ez a benzin, tehát ez állandóan vágyakat ad bennem, meg késztet engem, és a jó hajlammal megtalálom a módját, hogy milyen irányba vezessem ezt, tehát mint a kormánykerék az autóban. Tehát ne nézzük le a gonosz hajlamot bennünk, hanem csak próbáljuk meg azt a jó munkára vezetni, tehát mint ugye a Hamannak az erejét, a Mordechai szándékával jóra tudjuk vezetni a Purim szándék. Olvasunk megint valamit. A két angyal természet, a két angyal, akik elkísérik a szemét a sabbatkor. A jó angyal és a rossz angyal. A jó angyal a jobb, amelyen közelebb vegyünk a teremtő munkához, és ezt nevezzük úgy, hogy a jobb az közelebb vezet. És a gonosz hajlam az pedig a bal, mely eltávolítja a szemét, azaz, hogy idegen gondolatokat ad a személynek az értelmében és a szívében. És amikor a személy felülemelkedik a gonosz fölé, és magát közelebb viszi a teremtőhöz, akkor az azt jelenti, hogy mindegyes alkalommal megy és felülemelkedik a gonosz fölé, és hozzátapasztja magát a Teremtőhöz, ami azt jelenti, hogy mindkettő segítségén keresztül eljut a Teremtővel való összeolvadáshoz. Azaz, hogy a jelentés az, hogy mindkettőnek ugyanaz a szerepe, hogy a végén a Teremtőhöz közelebb vigye a szemét. És ezért van az, hogy amikor a személy befejezte a teljes munkáját, azaz az összes, ami a bal oldalon volt, az képes volt áttenni a szentség oldalára, átvezetni a szentség oldalára, az, ahogy ez írva van, hogy nincs hely, ahol elrejtőzhetnék töröltet, hogy ez gonosznak már nincs, hogy tennie, mivel a személy már felülemelkedett a nehézségei fölé, amiket a gonosz elhozott, és akkor a gonosz hajlam, a gonosz angyal, az jóvá válik, és akkor a személy azt mondja, hogy két lábon képes a békéhez menni. Oké, Dudi. Nem értettem, hogy mi a megoldás a növekvő szexuális vágyra. Erre nincs megoldás, mondja a növekvő szexuális éhségre. Tehát nekünk meg kell birkoznunk ezzel a mekramértékben. Lehetséges, hogy ez ne zavarja meg a spirituális munkánkat. Ez egy csoda, mondja Rav, hogy ez egy csoda, hogy nagyon sok olyan dolog van, ami képes a szemét megzavarni a spirituális munkát. Ugye ez állatunk, tehát itt nekünk meg kell próbálnunk egy olyan módon dolgozni, hogy az ne ragadja meg a szemét, ne vegyen el tőle túl sok időt, hogy ne vegye el az időnket, hogy ne vegye el az eszünket, ugye ez a növekvő szexuális éhség, hogy nehogy elvegye az eszünket. De valóban, ez valóban képes a szemét megzavarni. Tehát, hogy ezt próbáljuk eltörölni, vagy elnyomni? Nem, mondja, elnyomni, nem tudunk elnyomni, elnyomjuk, vagy tanulmányozzuk, vagy cselekedetben, barátokkal, vagy minden, ami a kabala bölcselethez vonatkozik, de nem az, hogy ellenében dolgozunk, nem tudjuk eltörölni ezeket a vágyakat, ezt nem lehet eltörölni ezeket a vágyakat, az éhséggel, vagy a szexel, ezeket lehetetlen eltörölni, vehetünk egy tablettát, mint egy altató tablettát, és akkor mi lesz, akkor igazza válunk, hogy 30 évig csak valami tablettát veszünk, hogy nem hajtunk végre egy bűnt, és akkor majd kirobban, mint egy vulkán. Ezt nem lehet eltörölni, vagy elnyomni ezeket a vágyakat. Itt a kérdés inkább a harc az, hogy az idő, hogy mennyi időt töltünk vele, vagy sem. Tehát ezzel kapcsolatban írva van, hogy ha a bűnre gondolunk, az rosszabb, mint a bűnözés maga. Jobb, hogyha inkább gyorsan elvégezzük, amit neked tegyünk, hogy utána visszamegyünk a munkához, de hogy ne csak fantáziálassunk, vagy aggódjunk állandóan, hogy csak sok időt töltünk vele, hogy arra gondolunk. Inkább akkor gyakorlatban fejezzük ki ezeket a vágyakat. Tanulmányoznunk kell ezzel, igen, tanulnunk kell egy kicsit, mondja rá. De ez elismert a kabbalistáktól, hogy ők mindent megvizsgálnak. Miért? Mivel mi állatok vagyunk, de ugyanakkor tudósok vagyunk. A testünkkel nem tudunk mit csinálni. A Teremtő összezavar minket mindenfajta módokon keresztül, ezeken az állati ösztönökön keresztül, de mi tudósok is vagyunk ugyanakkor, akik képesek ezt tanulmányozni. Olvasunk tovább, hogy lenullázzuk a szellemünket és a szívünket a Teremtő fele. A gonosz hajlam az állandóan panaszkodik az emberek ellen, és a gonosz hajlam az felemeli az ember szívét és a vágy büszkeséggel, és akkor az ember követi ezt a büszkeséget, begöndörítve a haját és a fejét felfele fordítva, ameddig a gonosz hajlam a büszkeséget ráteszi és behúzza őt a pokolba azon keresztül. Következő pont. Az, aki nem követi a gonosz hajlamot, és nem büszke egyáltalán, aki lealacsonyítja a szellemét, a szívét és az akaratát a Teremtő fele, akkor a gonosz hajlam visszafordult, és egy rabszolgájává válik, mivel nem képes a személyt irányítani, uralkodni felette, épp ellenkezőleg, akkor a személy képes uralkodni a gonosz hajlam felett, ahogy az írva van, és te képes vagy uralkodni felette. Rav, hogyha bárki akar kérdezni, bármikor, akkor csak emeljétek fel a kezeteket. Olvassunk tovább. A gonosz hajlam az emberbe van helyezve születésénél fogva. Első, hány rágalmazó létezik a személy számára attól a naptól kezdve, hogy a Teremtő egy lelket adott nekik ebben a világban. És mivel ő megjelent ebben a világban, a gonosz hajlam azonnal megjelenik, hogy együtt legyen vele, hogy részt vegyen vele, ahogy az írva van. A bűn az ajtónál leselkedik. mivel akkor a gonosz hajlam az részt vesz fele, csatlakozik hozzá, és egy állat az figyeli magát attól a naptól kezdve, hogy megszületett, és elszalad a tűztől, és elszalad mindenfajta rossz behatástól. Amikor az ember megszületik, akkor azonnal beveti magát a tűzbe, mivel a gonosz hajlam az benne van, és megfelelően felbőszíti őt, felizgatja őt a rossz út fele, elcsábítja őt a rossz út fele. Nekünk meg kell értenünk, azt mondja Rav, hogy a Zohar az nem beszél a személyről, hanem a lélekről beszél, tehát nem egy fizikai személyről beszél. A hasonlóság mértéke a teremtőhöz, ez az, ami megjelenik a személyen belül, ezt nevezzük úgy, hogy Ádám, ami a hasonlóságunk a teremtővel. Ezért van ez, hogy amikor a személy meg lett teremtve, az Ádám meg lett teremtve, azaz az Ádám megszületett, azaz a teremtővel való hasonlóságunk születik meg. Ez csak is a lélekről beszél, az Ádám, tehát a teremtővel való hasonlóság az Ádám, nem pedig a fizikai test, amit mi látunk. És a szegény és a bölcs az jobb, mint az öreg és bolond király. Tehát a szegény és a gyermek az jobb, ez a jó hajlam. A gyermek, aki csak párnapos, mivel ő az emberrel van a 13 éves kortól kezdődően. 4. pont. És jobb, mint egy öreg bolond király, ez a gonosz hajlam, az öreg bolond király. A király az ember uralkodója ebben a világban. Az öreg és a bolond, mivel ő együtt van az emberrel a megszületése napjától kezdve ebben a világban. 5. pont. Ki az, aki nem ismerné, hogy hogyan viselkedjen? Nem azt mondja azt, hogy hogyan, hanem hogy óvatos legyen. Mivel ő egy bolond, és a Salamon azt mondta róla, hogy de a bolond az a sötétségben jár. Ez azért van, mivel a sötétség az a hulladékból jön, és ennek nincsen fény a világ számára. De az, aki nem tudja, hogyan viselkedjen, hogyan figyelmeztesse többéket, vagy bocsánat, ezt nem értettem, akkor az nem tekintető bolondnak. Egy szegény és bölcs gyermek az jobb, ez a jó hajlam, szegény és a bölcs gyermek, de a gyerek az jobb, mint ahogy az írva van, hogy én egy ifjú voltam, de most öreggé váltam, és ez az ifjú, aki egy szegény gyermek, akinek semmilyen nincs, és ezt nevezzük úgy, hogy ifjú, mivel már rendelkezik a hold megújulásával, mely újra és újra megújul, és mindig egy szegény gyerek marad, és ő bölcsé válik, mivel rendelkezik a hochmával benne. Oké, mondja Rav? Tehát, hogy ma reggel beszéltünk arról, hogy mi a kapcsolatnak a természete. Hogy mi azt mondtuk, hogy a megszerzés iránti vágy az egy erő, igen, és hogy ez össze lett törve. Tehát akkor mi lett összetörve? Mi lett összetörve, hogy ennek a részeit össze kell kapcsolni? A megszerzés iránti vágy, ez nem lehet törve, az egy anyag. Ez az egész teremtés, ez nem lehet összetörni. Akkor mi lett összetörve? A megszerzés iránti vágy az egy anyag, ami össze lett törve, az a szűrő, amely képes, tehát az adakozás iránti szándék, ez lett összetörve, mivel az korábban uralkodott a megszerzés iránti vágy az anyag fölött, és ez a szándék az, ami össze lett törve, tehát a szándék tört össze, az anyag megmaradt. Oké, tehát az is egy erő, igen, az adakozás ereje ez a szándék. Tehát akkor össze lettünk törve szemtelen darabra, és akkor mi minden egyes része, szeretném megérteni a kapcsolatnak a természetét, ezek a részek hogyan képesek összekapcsolódni, ezek a törött részek. Rav, létezik egy megszerzés iránti vágy. Tehát mondjuk az, hogy ez olyan, mint egy labda. És akkor van valami fedettség ezen a labdán, vagy egy burok ezen a labdán, azaz, hogy az mind a megszerzés iránti vágyra irányul, azaz, hogy ez a labda, ez vonz maga fele, mint egy fekete lyuk, mindent, minden jó dolgot maga fele vonz, a jó dolgokat, amit ő úgy érzi, hogy neki jó, azt mind magához vonz, ami a saját önző szempontjából jó. Tehát a megszerzés iránti vágy az az anyag, az a fekete lyuk, és hogy magához vonz ez a szándék, ami a labda tetején van, mint fedettség, tehát ez a fókusz, hogy mindent maga fele vonz a maga élvezetére. Tehát, hogy ez a labda, vagy ez az erőtér mindent a saját hasznára, saját maga fele vonz, és ami rossz, az, hogy úgy érzi, hogy ha nem jó neki, akkor azt kilöki magából. Ez a megszerzés jelenti vágy forrása, vagy ez a formája, bocsánat. Tehát az anyag az a megszerzés jelenti vágy, ami egy alaktalan, vagy céltalan, úgymond vonzó erő, és a gonosz szándék, vagy a megszerzés szándéka, ez már a szándék, hogy csak a magam számára vonzok minden. Tehát létezik a szándék, ami az adakozásra vonatkozik ezen túl, amely képes lefedni ezt a hibás fedettséget. Képesek vagyunk lefedni a jó szándékkal a labdát, és akkor ahelyett, hogy a saját magunk számára szerezzünk meg, ez a munkánk, hogy megváltoztassuk a szándékot, hogy nem magunk számára húzzunk, hanem mások érdekében. Oké, de mi tört össze? A szándék, Rav, tehát ami össze lett törve, az a megszerzés iránt, bocsánat, a szándék, tehát hogy a teremtő megteremtette ezt a labdát, ezt a vonzó erőt, a megszerzés iránti vágyat, hogy élvezzünk, hogy élvezet, hogy élvezzünk, tehát ezt nevezzük úgy, hogy ez helyesebb, élvezet iránti vágy. De mi, miből élvezzünk? Az adakozásból. Ezért teremtette meg eredetileg a teremtő. Ennél fogva, az Adam Harishon az igaz volt, ő körülmetélten született, tehát ő képes volt élvezni az adakozás szendékával. Tehát rendelkezett az adakozás szendékával, de ezután át lett fordítva, hogyan? A megszerzés iránti vágy, mely a labdán belül volt, az többet húzott maga fele, mint amit az Adam Harishon kezdeti szendéka képes volt lefedni. Mondjuk azt, hogy a megszerzés iránti vágy, ami a labdában van, az plusz élvezeteket húzott be, amely 100 kilónyi élvezetet vonzott mondjuk. De a szándék az csak 50 kilót volt képes lefedni, tehát az Adamnak az eredeti szándéka. Tehát több élvezetet húzott maga fele, amit az Adamnak a kezdeti szándéka képes volt lefedni, és ezért van az, hogy a szándék úgymond összetört. Összetört, mert túl sok élvezetet kapott, amit nem volt képes feldolgozni. Tehát a labdának a fedettsége megmaradt, de úgymond így feltöredezett, mint egy öreg vázának a festése, ami elkezd feltörezni. Tehát ezt nevezzük úgy, hogy a szándék összetört, vagy a szándék darabokra tört. Tehát ez a festés, vagy ez a burkolat rajta, ez összetört. Tehát akkor mit tehetünk? Nekünk magunkhoz kell vennünk ezt a törött burkolatot, és vissza kell állítsuk, restaurálnunk kell az eredeti állapotában. Oké, tehát mi vagyunk ezek a részei ennek a labdának, a fedettségnek? Igen, tehát az Bnei Baruch. Igen, tehát mi vagyunk ezek a darabkái ennek a labdának, vagy a fedettségének, és minden egyes személyben van egy ellentétes szándék, ahelyett, hogy az adakozás iránti szándék lenne, mint ahogy volt a teljes fejtettséggel, vagy teljes burkolattal, most a törött burkolatban mindenkiben csak a saját maga iránti megszerzés szándéka maradt meg. Tehát mindenki a saját helyén? Nem, semmi nem változott meg, csak az, hogy megváltozott az irányunk. Oké, és akkor közöttünk, tehát ez azt jelenti, hogy most az összes rész, az összes darabka, mindenki csak magára gondol, maga fele húz, mindenki csak a többi számlájára akar létezni. Tehát akkor körülöttünk, tehát érzi, hogyan, de érzi, tehát hogy élvezni akar mindent, és a többiek kárára akar boldoggá lenni, vagy profitot termelni, ahogy ezt látjuk a világban, és az én boldogság a másik kárára kell történjen. Oké, tehát én ebben az állapotban vagyok, tehát az ellentétes természetemben benne vagyok. Igen, és nekem össze kell kapcsolódnom a többiekkel, a természetem ellenére. Tehát honnan kapjuk ezt a kapcsolatot? Mi ez, ami kölcsönös közöttünk? A megszerzés iránti vágy, mely a labdában van, az egyre inkább jelen van, egyre sűrűbbé válik, egyre erősebbé válik, az olyan, mint egy vulkán, vagy a fekete luk egyre erősebb gravitációs teret termel, mint a Földön belül a mágneses tér, vagy ott van ez a magma, ez a tűz, ugye 6000 Celsius fokú ez a magma, ami a Föld belsejében van, és állandóan többet akarunk, egyre erősebbé válik ez a vonzóerő, és érezzük, hogy egyre inkább gyűlöljük egymást, mert el vagyunk taszítva egymástól, mindenki a saját kis darabkájában, mint ez a bolygó, ugye a bolygó az tektonikus lemezekből áll, ugye, tehát nem kontinensek, hanem ezek a lemezek, amiknek az összesulladásra jönnek a földrengések, ezek a tektonikus lemezek, ha jól tudom, magyarul lemezek, ugye, tehát amelyek tektonik lemezek, ami alul van, amelyek surlódnak egymáshoz, és akkor van a földrengés. Tehát nem lemezek, ezek sokkal kisebb, ez több milliárdnyi ember, több milliárdnyi lélek. Mi történik veletek, mondjál, nem értitek, miről beszélek. Hány tektonikus lemez van? Ki látja ezeket? Ki tudja? Nem én valamit akarok, ami tapinthatóbb, mondja Rav. Tehát a föld ugye be van burkolva ezekkel a lemezekkel a magma fölött. Tehát vegyük a földet, és nézzétek ezeket a törött darabkákat, a törött lemezeket, amelyek lassan mozognak egymáshoz képest. Tehát olyan, mint amikor összetöröd, mint amikor a kemény tojásnak a burkát összetöröd, mielőtt lehámoznád. De mindenki külön-külön állónak érzi magát a többiekhez képest, és élvezni akar mindent a maga számára, mások kárára. De senki más nem vesz figyelembe, csak magát tekinti, mint a főnök, és a többiek mind ugye ellenségei lennének, akik taszítják őt. Ez a helyzet. Oké, tehát akkor ebből az állapotból ez a kapcsolat hogyan kezdődik? Mi a kölcsönösség? Először is éreznünk kell, hogy ez a helyzet, ez rossz számunkra. Miért akarnék egységet? Miért akarok itten? Azt sem tudom, hogy mi az egység. Én nem tudom, mi az élet, vagy mi a teremtés. Miért akarok egységet? Csak tudom, hogy a ösztöneim alapján én csak jól akarom érezni magamat a gyomromnak alapján. De eljutok egy olyan állapothoz, ahol hittem rosszul érzem magam. Várjunk egy pillanatra. Akkor lehet, hogy a szomszédomnak van valami, akkor ellopom tőle, vagy megölöm őt, hogy elraboljam, ami neki van. És ilyen módon haladunk előre. Ez, ahogy eddig az emberiség történelme zajlott, hogy nekem is jó, de a másiknak még jobb, akkor vegyem el tőlem érzővé. Ennyi. Tehát én nem tudom, hogy pontosan mit akarsz kérdezni, nem tudom, mit akarsz mondani, de keresztül mehetünk az egész kabala bölcseletén ezek keresztül. Oké, mondja Vlad, tehát akkor fokozatosan eljutunk a Bnei Baruch barátokhoz, akik össze akarnak kapcsolni, ez vagyunk. Nem kell egyesülni, mit tudom, azért jött a Bnei Baruchhoz, hogy egyesüljél, még most sem akarsz egyesülni, miért mondod azt, hogy egyesülni akarsz? Nem tudod, mi ez, hogy egység. Te meg akarod hódítani a világot, azért jöttél ide. Te érezni akarod, hogy az életedben valami jó, ezért jöttél ide. Milyen egységet akarnál? De miről beszélsz? Én azért jöttem ide, hogy itt élvezhetek még valami mást a külső életen túl. Ott nem tudtam megvalósítani magamat, lehet, hogy itt képes leszek megvalósítani magamat. Esetleg én elérem a teremtőt, a lelket, én megismered valamit az életről, mindezekről a dolgokról, hogy én mennyire akarom ezt, a túlvilágot, vagy az örökkévaló világot, az egész teremtést meg akarom ismerni, hogy olyanná váljak, mint egy személy, aki megért és érzi az egészet. Nagyon sok ember akarja ezt a tudást. Nézd meg, hány ember rohangál jobbra-balra a világban, repülnek, utaznak. Mit kapnak ebből? Mit kapnak ebből, hogy ide utaztam, oda utaztam, ezt is megzabáltam, azt is bezabáltam. Érezni akarnak valamit érezni akarnak. Csak hogy kapjanak egy érzést az életből, hogy valami beteljesülést kapjanak ezekből a dolgokból. Ez nem egyszerű, mondja Rav. De lényegében semmi nem hiányzik, kivéve az, hogy érezzük a teremtőt a valóságban. De a teremtő elrejtette magát pénzbe, tiszteletbe, hatalomba, mindenfajta különböző vágyakba, módokba. De valójában a teremtő érzete az, ami hiányzik. Ő az, aki hiányzik. De ameddig fel nem fedezzük, hogy szükségünk van a teremtőre, addig nekünk fel kell fedeznünk számtalan ruházatot, vagy fedettséget rajta. És akkor én hallom, ugye sok-sok év után, hogy mindez a kapcsolatba öltözik. Igen, nagyon sok év eltelik, ameddig a személy meg nem érti, hogy ameddig elkezdi hallani egyáltalán. Itt ül, itt bólogat, ismétli a szavakat, a workshopban is gyönyörű szlogeneket mond. Így, mindenki bólogat. Igen, így. De nem hallja igazából, nem ívódik bele. 10-15 évbe telik, ameddig a személy hirtelen, elkezdi érezni, elkezdi hallani ezeket a szavakat, hogy ebben van valami jelentés, hogy ez nem csak szlogenek vagy üres szavak. Oké, és akkor én akarom ezt, és akkor elkezdem ezt érezni, és akkor meggyőződtem, hogy nekem fel kell fedeznem a teremtőt a közöttünk levő kapcsolatban, tehát akkor elérünk egy állapotot, akkor Rav. Igen, tehát először is beleegyezel, hogy egység, oké, végre beleegyezel, hogy tényleg egység kell, és akkor esetleg már akarod is az egységet, hogy ez írva van, hogy először az erőszakon keresztül, és aztán a vágyon keresztül, hogy már akarjuk, és így haladunk előre. És akkor én valóban akarom, és akkor szeretnénk megkapni, nem tudom, hogy mit kapok, de akkor mit csináljak? Tehát most mondja azt, mondjuk tegyük fel, hogy már van egy vágyad, hogy már szeretnél, akkor eljutsz hova? Eljutsz a kapcsolathoz. Eljutsz az egység, hogy felfedezem a teremtőt a kapcsolatban. Oké, nagyszerű, mondja rá. Tehát, hogy felfedezem a teremtőt az egységben, ez már nagyon jó, ez nagyszerű, ez már egy egészséges, egoisztikus vágy. Akkor most mit akarsz? Oké, tehát én szeretem, hogy ez megtörténjen. Én tudom, hogy lesz egy kongresszus Kijevben, mi az Zoharleckén vagyunk. Oké, tehát egyelőre te meg akarod hódítani a teremtőt, hogy megvásároljad őt, hogy valahogy megragadjad magadnak, hogy legyen valami a kezedben. Oké, tehát, hogy beleöltözzek a kapcsolatba, hogy megértsem, hogy ezek a dolgok hogyan kapcsolódnak össze, és miért van szükséged erre? Annak érdekében, hogy elégedettséget adjak a teremtőnek, és mit kapsz ebből? Miért jó az neked? Élvezet. Na, oké, élvezet. Látjátok? Tehát akkor mégiscsak valamit meg mindig korrigálnunk kell, mivel hogyha te valóban adakoznék az a teremtődek, akkor a barátoknak kell adakozzál. Ebből csak azt mondják, hogy az egy és ugyanez, és ennek így kell történnie. Oké, barátok, de teremtő, a teremtőt érdemes neki a teremtőnek. Én megértelek téged. Tehát most látod, hogy itt mi fokozatosan haladunk, és akkor olvasunk, és tanulmányozzuk, és tanuljuk. Tehát ezek a dolgok, ezekben még mindig nincsen erő, ezek csak szavak még mindig, ez még mindig úgymond, mint hogy csak a levegő mozogna körülöttünk, de még mindig nincsen belső erő benne, amely képes megformálódni, hogy valóban azzá váljon, amit a szó kifejez, amelyen belül már létezik egy aviút, és létezik az aviútnak egy irány. Ez még mindig hiányzik, de majd megjelenik. Vlad, oké, tehát akkor ez, amit, hogyha megértek, akkor minden egyes lecke, az most egy felkészülés erre a kapcsolatra, ami Kijevben történik. Kijev, hogyan vonatkozik ez most Kijevre, mondja rá? Hát én azt hittem, hogy ez az egész kongresszus, ami történik. Oké, hívjuk Kijevnek, oké. Számomra ez egység, most teljesen mindegy, hogy milyen városban. Oké, tehát akkor mik a lépések, amiket tennünk kell, ahol minden egyes részecske, minden egyes törött részecske. Rav, én most szeretném megérteni, hogy ez az egész tojás, amelynek a kérge vagy a héja össze van törve, hogy az egész tojás héj, mert összetört, ezt is egy teljes, tökéletes tojás héja akarom megint változtatni, hogy ne legyen közöttük törés. Oké, a tojás héj, és akkor én vagyok annak az uralkodója? Igen, de mit csinálják? Oké, tehát hogyha én, mondja Rav, hogyha én azt akarom, hogy egységre vezessem a többieket, adakozásban, megértésben, szeretetben, amikor erre képes vagyok, akkor ők teljessé válnak, mivel mindegyikőjük miattam tört össze. Az én részem, én nem látom a többi részt, ez olyan, mint hogyha mindenkinek meg lenne a saját tojása, mindenki egy másik tojást lát, de én a saját tojásomat akarom korrigálni, hogy a törött kép, amit látok, az teljessé váljon, hogy az én benyomásom minden egyes részről, az jelen legyen, és az azt okozza, hogy hogyan hívjuk ezt, hogy, tehát, hogy egy hogy ne törve legyen a egészben. Oké, tehát nekem állandóan minden egyes részre kell gondoljak ebben a tojásban. Igen, ezért kell imádkoznom a többiekért, hogy a többiek kapcsoljanak össze. Ez az, ami kötelező, mivel csak én tudom korrigálni, mivel én vagyok az, aki okoztam a törést számukra. Oké, és a teremtő korrigálja? Persze, hogy a teremtő korrigálja, nem te, de te neked kell kérned, neked imádkoznod kell, neked akarnod kell, hogy a korrigáljanak, mivel a kérésed nélkül a teremtő nem működik. Oké, tehát hol van ez az erő, hol van ez az erő, amihez imádkozom, hogy kérem a teremtőt, hogy kapcsolja össze ezt a kérget, ezt a tojásét. Ez az erő, mondja, ez benned van, hogy te megfelelő benyomást kapjál a környezetből, ez a lényeg. Oké, ennyi elég, mondja Rav. Daniel Bersevából kérdezi, hogy vajon normális-e, hogy most én nem akarom a kapcsolatot, és hogy csak is sok-sok év után jelenik meg ez az érzés, hogy valóban akarok. Igen, de nem érdemes várni erre, mondja Rav. Nem érdemes, hogy várakozzunk passzívan, hanem próbáljunk részt venni, amikor a mértékben lehetséges. Ezzel mit nevezünk, hogy kezdetben erőszakkal, és utána már vágyjal. És akkor ugyanabban a témában Novoszibirszkből egy tanítvány, hogy miért van az, hogy valaki, aki hallja a kapcsolatot, az 10 év után, de valakinek meg 15 évbe telik. Ezt nem tudjuk megmondani, magyarabb, hogy miért telik ennyi időbe, mivel különböző szintű aviút van minden egyes lélekben, ennél fogva nem mindenki halad egy egyenlő sebességgel, nem mindenki halad ugyanazzal a sebességgel, és ugye senki nem tudja, hogy miért. Nekünk csak igazolnunk kell a teremtő cselekedeteit rajtunk egészen addig, ameddig, tehát hogy el kell végezzük, ami rajtunk múlik, tehát igazából nem mondhatjuk, hogy a szívvel, a nehéz lelkekkel, azok később nagyot profitálnak. Hol ír erről? Tehát vannak olyanok, akik így úgy tűnnek, mint a mozdíthatatlan szikla, és később lehet, hogy nagyobbat profitálnak, mert nekik nehezebb a lelkük, vagy mélyebb az a vívjük. Röviden mondjárav, ne gondoljuk azt, hogy valaki, aki most késő, az később veszít valamiből, tehát mindenki eljut oda, hogy jön oda végén. Barátok Izraelből kérdezik, amikor érezzük a zuhanást, a gyengeséget, a nehézséget, mondjuk egy kongresszus után, vagy egy nagy kapcsolat után, akkor az azt jelenti, hogy a gonosz hajlam felébredt. Rav, nekünk meg kell értenünk azt, hogy a jó hajlam, vagy a gonosz hajlam, azok nagyon relatív kifejezések, az már az korábban is mondta Rav. Valóban nagyon relatív. Mindenki az a teremtő szolgálja, akár tudatosan, vagy tudattalan, de mindenki a teremtő szolgálja, jó hajlammal, vagy rossz hajlammal, de mindenki a teremtő szolgálja, mindenki csinál valamit. A legnagyobb bűnös, a legjobb személy. Mit csinál? A teremtő rendezte őt el. A teremtő mozgatja őt, mint egy bábút. De mégis mi magunkban fel akarjuk ezt fedni, fel akarjuk fedni az ő cselekedeteit. Az a tény, hogy ő ezt csinálja, ebben semmi vita nincsen. Az egész munka az ebben áll, hogy ezt felfedjük, az ő cselekedeteinek a tökéletességét. Ezek a nevek, ezek okozzák... Tehát a teremtésre vonatkoznak. Ez a jelentés ennek, hogy felfedjük, hogy ezen túl semmit nem csinálunk, semmi más nem csinálunk. Jó estét mindenkinek! Hallottok engem? Tehát az elmúlt leckéken mi beszéltünk az antiszemitizmusról. Oké, hogy tegyed a mikrofont a szádhoz. Oké, tehát beszéltünk az amerikai zsidókról, az antiszemitizmusról, és én szeretném, amit szeretnék csinálni, a Google analitikában nézhetjük a keresőket, hogy az amerikaiak azok mit keresnek a Google analitikában, tehát, és leírtam, hogy én kerestem mondjuk az, hogy zsidók bizonyos keresztvizsgálatokban, tehát vannak, akik ezt keresik, és a statisztika, tehát az emelkedik, mint ez 190% a Hitlerről, tehát most egy kicsit specifikusabban az állapotoknak megfelelően, mint az átkozó szavak, átok szavak, tehát mint hogy a zsidók ugye különböző neveknek vannak nevezve, tehát hogy lehet kérdezni ezeket az tehát a Vermontból, meg a nácok, azok is Vermontból. Igen, tehát egy kis állam Vermont, onnan van a Bernie Sanders is. Tehát mit tudom én, tehát hogy tudunk terjeszteni egy bizonyos területen jobban, mert ott úgy tűnik, hogy ott nagyobb mennyiségű antiszemitizmus van, vagy magasabb a fontosság. Tehát akkor mi a kérdés? Hogy vajon terjesszünk ilyen specifikusabbak a különböző területeken? Hát én nem vagyok ebben szakértő, azt kérdezett, hogy hogyan irányítsam ezeket a dolgokat, és én nem tudom, hogy nekem fogalmam nincs erről. Oké, köszönöm szépen. Tehát te sikeres leszek, hogyha tudod, hogy mit csinálsz, de én nem tudom, mert én nem vagyok ebben ott járatos, magyarok. Ennyi? Oké, kérdező. Áron. Tehát Rav, amit most magyaráztál a Vladnak, én veled vagyok mindenben egészen addig, ameddig hirtelen, vagy mielőtt azt mondtad, hogy te nem tudod, hogy mi az, hogy egység, hogy nem tudunk az egységre gondolni, de hirtelen valami az egységre kell gondoljunk, hogy imádkozzunk el a barátokért, tehát hirtelen ezt mondtad, És akkor ez az, ami állandóan szeretnék kérdezni, ez, hogy ez szólna, hogy egy hirtelen nekünk csinálnunk kell valamit, amit nem vagyunk képesek, igen, amit nem vagyunk képesek, de mégis megtesszük. Tehát akkor ez mit jelent az? Mit jelent az? Mivel te azt mondtad, hogy ezt nem vagyunk képesek erre. Én teljesen egyetértek ezen, hogy nem. Tehát akkor ezt hogyan csináljuk? Tehát akkor mikor történik ez meg, hogy hirtelen, akkor oké, most valamit csinálnom kell. Tehát, hogy nem vagyok képes, és hogy nincsen elérésem vele, és mégis meg kell tegyem. Tehát akkor az hogyan lehetséges? Azon keresztül mondja Rav, hogy én bizonyos erőfeszítéseket teszek, hogy nem vagyok képes, de mégis erőfeszítést teszek művileg. Én kiváltom az orhozert, a körbevevő fény magamra. Ennyi. Tehát nekem vannak bizonyos cselekedetek, amiket meg kell csinálni. Ezt kell csinálni. Nézd meg a gyereket. A gyerek nem tudja, hogy mit csináljon. Fogalma nincs, hogy hova halad, vagy mit csinál, de mégis csinálja. Cselekszik, próbálkozik, izzad, hibákat követel, összetörik a legó százszor. Miért? Mivel a természet az, ami tolja előre, hogy csinálja. És a fény működik rajta automatikusan. Ugyanaz a fény, az viszi őt előre, és ő bölcsebbé válik, és tanul, és egyre fölnő. Hogyha a természet nem lökné őt, akkor megmaradna egy kis állatként, és nem tanulna egyáltalán, nem lépne előre. És mi ugyanígy haladunk mindenben, de egy spirituális módon, amikor nekünk a következőket mondják, hogy nekünk löknünk kell magunkat, egy erőszakkal kell művelni, nem várhatunk a természetre, de egyedül képtelenek vagyunk, ezért megyünk a csoporthoz. A csoport az elkezdi megmutatni nekem, hogy én képtelen vagyok erre, hogy ők nagyobbak, hogy egy irítséget keltenek bennünk, kiváltják az irítséget bennünk, és amikor megcsináljuk, akkor elkezdjük vonzani magunkra a felső fényt. Áron. Tehát amikor a fény működik a személyen, akkor már elérésben vagyunk? Én nem tudom, mondja, nem tudom, mi az, hogy elérés, egy elérés vagy nem elérés, én ezt nem tudom, de haladunk előre. A legfontosabb dolog az, hogy magunkra vonjuk a reformáló fényt a cselekedeteken keresztül, művileg, automatikusan. Oké, tehát akkor az erőfeszítésből jön. Igen, az erőfeszítésből jön, mondja Rav, hogy elérjem a fényt, amely képes engem továbbvinni. És akkor pontosan mit nevezünk erőfeszítésnek? Azt, hogy én nagyjá akarok válni, én össze akarok kapcsolódni, én szeretném megérteni, ami írva van a könyvekben. Oké, tehát akkor természetszerűen én szeretném megérteni, de össze akarunk kapcsolódni, tehát amikor azt mondjuk, hogy ez hazudok magamnak állandóan, ez az erőfeszítés. Miért kell hazudni, mondja? Azt mondja, hogy az egységben érem el a spiritualitást, az egységben is, hogyha nem akarok egyesülni a természetem alapján, de mégis el akarom érni a spiritualitást, akkor felkészülök arra, hogy felfedjem azt a többiek segítségével. De ki az, aki nem készül fel az egységre? Az, aki nem tudja, hogy mit csináljon. Tehát hogyan lehetséges az, hogy nem vagyunk felkészülve arra, amit nem tudunk, hogy mit csinál? Meg kell értsük, hogy mi az, hogy egység, és hogy egyesülünk, ez az egész tudás, ez ugyancsak a reformáló fény által jön nekem. Tehát akkor el kell fogadjam azt, hogy egészen addig, ameddig a fény nem működik rajtam, akkor ennyi, akkor én rejtettségben vagyok. Oké, és akkor most mi van? Tehát rejtettségben vagy. Oké, de hát ez valami olyasmi, amit mondanunk kell, hogy nekünk ezt mondanunk kell magunk számára. Mi, hogy mondjad, hogy rejtettségben van, ezt tudod, amúgy is, hogy rejtettségben vagy. Oké, de én nem tudom, hogy mi az, hogy rejtettség, csak azt tudom, hogy nem vagyok képes arra gondolni, hogy én nem vagyok még elérésben. Nem értem még, hogy a Rav mit mond, hogy az egységre gondolják, és így tovább. Tehát, Rav, nézd, barátom, tehát neked valami fajta nem működik a fejedbe. Mi látjuk, hogy nem működik, csak üljél le, és még egyszer, fél év. Én mondtam neked, hogy miért kérdezel állandóan, a fél év elmúlt. Oké, bocsánat, én csak azt kérdezem, hogy mi az erőfeszítés? Tehát ez valami fizikai erőfeszítés, amit csinálnom kell, vagy Rav, minden, ami a kezedben, az erődben benne van, azt meg kell tegyed fizikailag, belsőleg, Oké, tehát viszontlátásra, üljél le, és találkozunk fél év múlva. Tehát gyere a leckékre, csak ne kérdezzél fél évig. Ez nem azért, mert nem akarom hallani, hanem ehelyett az azért, hogyha te majd tudod, hogy nem kérdezel, akkor elkezdesz majd megválaszolni saját magadban, hogy elkezded feldolgozni, mert tudod, hogy nem kérdezed, és akkor megkapod a választ. Hidd el, ez így működik. Tehát ne akarják kérdezni, mert akkor azáltal elrontod a saját belső munkádat. Amnon. Tehát Rav, amit most olvastunk a cikkben, hol olvastuk? Tehát, hogy jobb a szegény, ifjú, bölcs gyerek, mint az öreg és a bolond király. Tehát akkor mit jelent ez, mint hogy egy konfliktus lenne? Rav, miért konfliktus? Az öreg, a bolond király, az a gonosz hajlam. Az, aki benne van mindenkiben, ezzel születünk, ezzel az öreg és bolond királlyal. És a szegény, jó gyerek, az a jó hajlam, amely egy gyermek, egy kicsi gyermek, és szegény, mivel még nincsen ereje, de mégis jó. Mivel ő az, aki elhozza a korrekciót, és a gonosz hajlamot maga után vonza. De minden egyes gyerek, mondja, az mindenki öregké válik, akkor miért kell nekünk is öreggé és bolondá válnunk? Várjál, mondja Ref. Nem, ez nem bolond, amikor te soha nem leszel bolond, megmondom neked miért, mivel minden egyes alkalommal, minden egyes szinten ő felújítja magát, újjá születik a jó hajlam, újjá születik minden egyes szinten, és csak a gonosz hajlam az, aki benned van, és ezt felfeded újra és újra egyre mélyebben. Oké, de a gonosz hajlam az nem növekszik velem, Rav, a gonosz hajlam az nem nő, az felfedi magát, az benned van születésednél fogva, csak egyre mélyebb rétegekben fedezzük fel. Oké, akkor ez nem lenne, csak már nem, mondja, ez meg lett teremtve, és ennyi, ott van. Oké, tehát akkor annak növekednie kell velem? Nem, mondja, annak fel kell fedezni. Miért? Ha hívheted úgy, hogy növekszik, de az ott van, csak egy kicsit jobban megnyitja magát, és egy kicsit jobban felfeded újra és újra. Minden egyes pillanatban az egyre egoisztikusabbá válik. És a jó hajlam az a fénytől jön, ezt nekem magamra kell vonzanom, és akkor az építi a jót benned, az nem létezik benned korábban. Ezért van az, hogy ez újra születik állandóan, ezt nevezzük gyereknek. De ez a háború közöttünk, az örök bolond király és a gyerek között, ez állandóan bennük van. Rav, ez így van, és akkor most mi van? A kapcsolatban a fény és a sötétség között, ez a két hajlam, ott felfedezzük mindezeket a spirituális részleteket. De ez az öreg és a bolond király, ez korrigálódik és gyerekké válik? Rav, nem. Miért kéne ennek gyerekké válnia? Tehát akkor ez az én célom, hogy a gonosz hajlamot jó hajlamá tegyem. Rav, az egy aviutá válik a jó hajlam felett, mivel a jó hajlam az nem rendelkezik erővel. A gonosz hajlamnak hatalmas ereje van, az a nyersesség, a mélység, és a jó hajlam, az csak a szándékkal rendelkezik, és akkor ez elvisz minket egészen a gematikonig, mondja. Tehát a gonosz hajlam az az erő, az a nyerseség. Egy kicsit többet, úgy mindjárt elfelejted, amit most mondtam, és újra megkérdezed, de ennyi. Tehát a jó hajlam az csak a hajlam, amely bevezeti a rossz hajlamot a helyes útra. Rav. A jó dolog az, hogy minden egyes alkalom, amikor kérdezel, akkor az bemegy egy dobozba, az bemegy egy széfbe, egy vizsgálat. Ezek a vizsgálatok azonnal utána eltörlődnek, elmúlnak, elfelejtjük, mivel a vágy állandóan megújul, és akkor az úgy tűnik, hogy elfelejtettük, de igazából nem felejtünk is semmit. Mi az a micva, az emlékezés micvája, hol van az, hol magyarázza, hogy az emlékezés, mi nem feledkezünk el, nincsen ilyen dolog, de mi állandóan változtatjuk a vágyunkat, ezért van az, hogy minden, amit elértem, egyetlen vágy van, az akkor többé nincsen bennem, én egy új vizsgálatoknak megfelelően működöm, és ezért van az, hogy úgy tűnik, hogy elfelejtettem, eltűn, és akkor ez már nem az enyém, nem. Ez mind újra megjelenik, mint ahogy mondja, hogy te hozzuk a kupát a pénzzel, a kincstárból, kimegyünk, elbotlunk, kiömlik, megint bemegyünk, kihozzuk, megint elbotlunk, megint kiesik az összes pénz, és így tovább, de kihozzuk az egész kincset. Oké, Adrián Romániából kérdezi, hogyha minden, ismert mi, Adrián Romániában van? Adrián Zsalán. A mi Adriánunk, vagy ez egy másik Adrián? Ja, van még egy Adrián. Oké, van egy másik Adrián. Oké. Oké, tehát Adrián Romániában. Tehát ebben a világban minden előre meg van határozva. Raf, mi az, hogy meg van határozva? Hogy ki ismeri ezt? Ki tudja ezt? Tehát semmi abszolút nincsen. Mi az, hogy meg van határozva? A teremtő fele? Persze. A teremtő szempontjából minden ismeretben. Mi szempontból ki tudja ezt? A teremtő szempontjából ő meg, hogy megismerte az állapotot, az egy és ugyanaz. De azt is mondja Adrián, hogy nincsen szabad választásunk. Tehát akkor... Milyen fajta cselekedet? Én nem értem az ő felvetéseit, mondja el. Ilyen módon, hogy ő kérdez, akkor valóban nincs ebben semmi. Tehát akkor azon most mit kezdjünk, hogy minden megváltozva, sincs szabad választás. Ő kérdez a terjesztésről. A terjesztésről kérdez, hogy a korporális cselekedetek hogyan lehet korporális cselekedetekkel megakadályozni rossz dolgokat. Raf, a terjesztés, amikor mi dolgozunk az Ahisénában, vagy a Beitóban, és az Ahisénában mi a jó, kellemes úton maradunk, de és akkor nem kapunk semmilyen csapásokat, és haladunk előre egy kellemes módon. Vagy fokozatosan, hogy megkapjuk a reformáló fényt, és én látom, hogy a jó az, aki jó a teremtő szemében, és akkor elkezdem érezni, akkor már nem érzem ezeket a korporális csapásokat, amelyek rosszak vagy jók, és akkor ezeken keresztül én elkezdem magasra értékelni minden csak a teremtő szempontjából, hogy ez jó vagy az rossz. Nem az én saját érzésének megfelelően, hogy elégedettséget adjak a teremtőnek. Dani Herceliából kérdez, hogyha én a teremtőtől azt kérem, hogy összekapcsolja a barátokat, és felfedjék magukat, bár mindez egy külső, és hogy az én belső vágyamból kérem, ez akkor ez segít? Minden ebben az irányban segít, és a személy egyre mélyebb és valóságosabb vizsgálatokat ér el, amelyek már spirituális vizsgálatok. A kezdetben az úgy tűnik, hogy ez csak egy kapcsolat az arcok meg a testek között. Itt van, mit tudom én, 9 barát, kapcsolódjunk össze, ez a csoportom. Nem. Majd felfedezzük később, hogy ez a jelentés. Oké. Tehát ki a bolond, aki elveszítette azt, amit kapott? Az ember, mondja Rav, az ember, aki elérte azt a szintet, ahol bolondá válik, aki már nem képes magasra értékelni a dolgokat, ahol minden megszerzés iránti vágyán belül van, és eltűnik az adakozás iránti vágyából, és akkor elveszíti, amit megkapott. Elveszíti, már nem képes semmit megkapni. Csak mi a kérdés? Tehát mi elveszítünk mindent, minden egyes memóriát, ismét lezuhanunk. Rav, igen, elkezded érezni, minden eltűnt? Oké, nagyszerű. Tehát akkor mi vagyunk a bolondok? Igen, mi vagyunk a bolondok. Ebben az esetben azt jelenti, hogy én egy bolond vagyok, mert minden eltűnt a fejemből. Tehát ez az, ahogy a szintet nevezzük, hogy bolond vagyok, mert elveszítettem, és újjá kell szülessek egy új kisbabáként, vagy új kisgyerekként. Rav, amikor mi haladunk előre, akkor úgy tűnik, hogy a klipa az egyre erősebbé, vastagabbá válik. Tehát akkor az hogyan történik, hogy először is mi kényszerítve vagyunk, és aztán utána akarattal vágyat tesszük. Akkor mi történik a klipával? Hogy először erőszakkal kell, és utána vágyal. Igazad van, mondja Rav, hogy minél nyersebb, durvább szintekbe megyünk, annál inkább nem azért megyek, mert már löknek engem hátulról, mint egy új tanítvány, hanem hogy én magam fedezem fel az új hiányosságokat, és haladok azon keresztül. Ezt nevezzük úgy, hogy én ébresztem föl a hajnalt. Én haladok, én ébresztem föl a hajnalt, mint az öreg ember, aki hajolt háttal megy az utcán, mint hogyha keresne valamit. Shafuf, mondják héberül, keresik a Shafuf, Kafuf. Kafuf, tehát ez a hajlott hátú öreg ember, aki keres valamit, mint hogyha elvesztett valamit az utcán. És így keressük, állandóan keressük, hogy mi mást tehetek hozzá, mi mást tehetek hozzá. És akkor már nincs szükségünk zuhanásra, hanem állandóan emelkedésben vagyunk, mint egy hegymászó. Hogyha állandóan keressük az új hiányosságokat, annak érdekében, hogy szentesítsük azonnal minden egyes hiányosságot, felhasználjunk a jó irányba, akkor egy megállás nélküli emelkedésben vagyunk. Elméletileg mondjuk azt, nem az, hogy ez valóságban lehetséges, de elméletileg. De legtöbb esetben ez megtörténheti, tehát képesek lehetünk erre, hogy legalábbis nagy mértékben ebben legyünk. Ennyi. Mit találtál, mondja Janivnek, az öregemberről? Oké, már mindenki emlékszik az öregemberre. Oké, tehát nem olvassuk, amit Janiv talált. Kérdés. Tehát mi az eredmények világában élünk? Ebben a világban élünk, minden ez eredmények. Oké, menjél tovább, nem tudom, mit akarsz mondani. Tehát én szeretnék kérdezni a terjesztésről azok után, amit az előbb kérdeztek. Tehát akkor mi a terjesztés? Mi az, hogy terjesztési cselekedet? Vagy egy röpcédulát adok például. Van egy bevezető estény, hívunk embereket, terjesztünk. Tehát mit jelent az, hogy én egy eredmény vagyok, és én egy röpcédulát adok, és ő is egy eredmény ebben a világban? Tehát mik ezek? Te, mondja Rav, te a lelked egy részét a korrekció fele vonzod. Ezt jelenti. Oké, de én egy eredmény vagyok, ő is egy eredmény. Én nem tudom, hogy mit jelent ez, hogy most eredmény vagy nem eredmény. Tehát akkor miért van egy ilyen fizikai cselekedet? Rav, ez nem fizikai cselekedet. Ne higgyed azt, hogy ez fizikai cselekedet. Hogyha a mi világunkban én valakinek adok egy lehetőséget, hogy elérje a fényt, akkor ez egy spirituális cselekedet. Hogyha én egy barátomat nézem, egy szemét az utcáról, és idehozom, hogy együtt üljön velünk a leckén, akkor idehozom, akkor ez most egy spirituális cselekedet, vagy sem? Bármi, mit tudom én, lábon jöttünk ide, akkor most ez egy korporális vagy spirituális cselekedet. Én idehoztam, én erőket vesztegettem, én behoztam, én megszerveztem mindent, én befektettem erőket a spirituálisba vagy a korporálisba. Most hova? Spirituális, de milyen fajta spirituális? Lemérhetjük, hogy erőfeszítést tettünk ebben, meg abban, ennyi meg ennyi kilózsult, vagy kilométert. Nem, ez spirituális, ez egy spirituális cselekedet. Az összes kalória, amit elvesztegettem, az spirituális, mivel te elhoztad ezt a szemét közelebb a korrekcióhoz. Tehát akkor nem mutatjuk azt, hogy a spiritetás az valahol a felhők fölött van, és ez korporalitás, de a cselekedeteitnek a minőségén keresztül. Oké, hát akkor írjunk, olvassunk egy kicsit a Zohárból, végül is a Zohár lecke. Oké, legyünk óvatosak, hogy nehogy gonosz gondolataink legyenek. Amikor a személy látja, hogy rossz gondolatok jelennek meg a fejében, akkor a személynek a tórával kell gyorsan foglalkoznia, és akkor ezek a rossz gondolatok elmúlnak. Amikor ez a gonosz hajlam jön, hogy csábítsa a szemét, akkor a személynek azonnal a tórába kell bevonzani, és akkor ez a gonosz gondolat elmenekül tőle. Következő pont. Amikor ez a gonosz oldal ott áll a teremtő előtt, hogy rágalmazza a világot a rossz cselekedetekért, amelyek az emberek végeztek, akkor a teremtő kegyelmet érez a világra, és tanácsot ad az embereknek, hogy hogyan meneküljenek meg a gonosztól, hogy nehogy az uralkodjon felettük meg a cselekedetek felük, és akkor mi a teremtő tanácsa? Az, hogy merüljünk el a tórában, és akkor megmenekülünk a gonosz hajlamtól, ahogy az írva van, mivel a parancsolat az egy olyan, mint egy gyertya, és a tanítás az a fény, hogy visszatartson minket a gonosztól, a gonosz nőtől, a gonosz nyelvnek a simaságától. Ennél fogva a Tóra megtartja a szemét a gonosz hajlamtól, visszatartja, vagy megvédi szemét a gonosz hajlamtól. Hogy növeljük a jó hajlamot a gonosz hajlam felett. Következő pont. Miért van az, hogy József és a barátairól miért kellett ezt írni a Tórában? És valóban a Tóra az igaz, az összes útja az szent. És nincsen egyetlen szó sem a Tórában, mely ne tartalmazna magasztos és szent titkokat. És hogy az emberek megerősítsék magukat abban. Következő pont. A Teremtő az úgy teremtette, hogy az ember megerősítse magát a Tórában, és hogy az igazság útját járja a helyes oldal felé, a jobb oldalon, és nem a bal oldalon, mivel az embereknek a jobb oldalon kell haladniuk, és meg kell növetniük a szeretetet egymás között. Ezért van, ez azért van, mivel a szeretet az a jobb oldal, és akkor nem lesznek egy gyűlöletben egymás között, melyet a bal oldalnak tekintünk. Ennél fogva, hogy a személy nehogy meggyengítse a fényt, ez az a hely, ahol Izrael hozzátapad. Következő pont. Ezért van az, hogy létezik egy jó hajlam és egy gonosz hajlam. És Izraelnek a jó hajlamot kell győzedelemre segíteni a gonosz hajlam felett a jó cselekedeteken keresztül. Hogyha a személy a bal fele hajlik, akkor a gonosz hajlam legyőzi a jó hajlamot. És az, aki hibát követett el, akkor a jó hajlam az kiegészíti a bűnjét, mivel ez a gonosz, akkor csak az emberek bűnén keresztül erősödik és van kiegészítve. Következő pont. És ennek okán az embernek óvatosnak kell lennie, hogy a gonosz hajlam az ne egészítse ki a bűneit. És mindig oda kell figyelnie, hogy a jó hajlam az legyen kiegészítve a bal oldallal, hogy az állandó szentségben legyen, és nem az, hogy a gonosz hajlam legyen kiegészítve. Ennél fogva nem mondjuk azt, hogy én majd győzedelmeskedem, mivel a gyűlölet megerősíti a bal oldalt, és kiegészíti a gonosz hajlamot, hanem reménykedjünk az Úrban, és az Úr megment minket a jobb oldalon. A gonosz hajlam, ahogy azt már mondtuk ma, a gonosz hajlam az fel van készítve, az ott van ez kezdettől fogva. A törés az összes szinteken keresztül. Ezért van az, hogy nincs semmi új abban. Annak csak meg kell jelenni. Fel kell fedni rétegről rétegre, a könnyűtől a nehezebb fele, mint egy bánya, amire egyre mélyebbre megyünk, vagy egy archeológus. Tehát ez nem azt jelenti, hogy hirtelen megjelent, és most megszületett, hanem az ott van kezdettől fogva. Tehát mondhatjuk azt, hogy miért van az, hogy a gonosz hajlam ilyen módon, vagy olyan módon van. Ez a mi munkánkon múlik, de az a tény, hogy az megjelenik, akkor az már ott van. Tehát hogyan lehetünk képesek beirányozni magunkat, hogy a gonosz hajlam, ami megjelenik mindenfajta különböző szörnyű módokon, hogy ez egy jobb módon jelenjen, mint ahogy ez korábban megtörtént a törésen keresztül, mind a felkészülésen keresztül, csak is a felkészülésen keresztül. Hogyha az megjelenik a csoportban, a jó cselekedeteken keresztül, és így tovább, akkor az a jó hajlamként jelenik meg, még a kisebb szinten is, mint ahogy ez létezik a törésen keresztül, de mégis egy jó helyen jelenik meg. De lényegében az összes törött gonosz hajlam, az ott van a törött lélekben, ezért van az, hogy semmi új nincs a nap alatt. Csak rajtunk múlik, hogy milyen módon fedjük azt fel. Oké, érthető? Nagyszerű. Mondjálok, már nagyon fáradtak vagytok. Oké, Gersa, mit akarsz? Oké, gondolkozzatok ezen. Oké, olvasunk tovább. Olvasunk tovább, hogy lakozzál a szívben, és keveredjetek össze egymással. Emlékezzél erre a napra, és tedd a szívedbe, hogy az Úr az Isten. És azt kellett volna mondani, hogy emlékezz erre a napra, hogy az Úr az Isten, és a végén ezt tegyed a szívedben, mivel a megismerés, hogy az Úr az Isten, az alkalmasá teszi arra, hogy ő reagáljon, tehát, hogy a szív egy reakciót érezzen. És hogyha ő már reagált a szívére, akkor az kifejezetten akkor, amikor a szíve már rendelkezik a tudással. A szív a kettő bettel, azaz, hogy a jó hajlam és a rossz hajlam együtt, amely összekapcsolódik egymással, és akkor azok egyé válnak, ahogy az írva van, hogy te szeresd Istenedet teljes szíveddel és a két hajlamoddal, a jó hajlammal és a gonosz hajlammal. Tehát, hogy a rossz tulajdonságai a gonosz hajlamnak, azok jóvá válhassanak. Azaz, hogy ő az Istent szolgálja a kettőn keresztül, és akkor nyilvánvalóan semmi különbség nem lesz a jó hajlam és a rossz hajlam között, és akkor azok egyé válnak. És akkor azt találjuk, hogy az Úr, a Havaje az Isten, és a Din tulajdonsága az Isten, az benne van foglaltatva a Havajában, mely a Rahamim tulajdonsága a kegyelem. Mivel azok benne foglaltatták magukat egymásban, mint a gonosz hajlam és a jó hajlam összekeveredve, benne van foglaltatva a szívben, és akkor az egyé vált. Ennél fogva, mi tudhatjuk azt, hogy az Úr az Isten, és csak is azáltal, hogy ezt a szívünkbe helyezzük, ezért van az, hogy a szöveg azt oda helyezi, hogy tegyed azt a szívedbe, ezt teszi elsőnek, hogy utána megismerjük azt, hogy az Úr az Isten. Tehát a megismerés első, és utána tudjuk, hogy az Úr az Isten. Oké, okay, mondja Rav. Tehát a bitul jecerara, tehát a gonosz hajlam eltörlése. Hasonlóan, mielőtt Izrael bűnt követett volna el, amikor még ott álltak a Sínai hegynél, akkor a kígyó mocska el lett távolítva róluk, mivel akkor egy lenullázása történt a gonosz hajlamnak a világban, és akkor ez el lett taszítva tőlük. Abban az időben ők egyesültek az élet fájában, felemelkedtek a legmagasabb szintekre, és nem ereszkedtek le onnan, és akkor ők tudták, és akkor látták a legmagasztosabb vízióját az Rampinnak, és a szemeik ragyogtak, és ők boldogok voltak, hogy megismerhették, és hogy meghallhatták. És abban az időben a Teremtő az üdvözölte őket a szent név betűivel, melyek a drága kövek a Horev hegyről, hogy a kígyó ne legyen képes uralkodni fölöttük, és hogy ne legyenek bemocskolva a kígyó által, mint korábban Egyiptomban. Oké, mondja le. És amikor a személy azt gondolja, hogy nincsen felső irányítás ebben a világban. 81-es pont. Itt nekünk csak akkor van felfedezés, amikor a Jónás az eljött a bárkába, ez volt a lélek az ember testvére, amit úgy nevezünk, hogy Jónás, a Jona héberül, mivel amikor az részt vesz a testben, akkor a galamb ebben a világban van, mely a test által meg van zavarva, és visszautasítja ezt, hogy az írva van, te nem szabad, hogy rosszat tegyél a másikkal, és ebben az időben a személy ebben a világban halad, mint egy hajó a hatalmas tengeren, amely hajó azonnal összetörik, hogy az írva van, hogy a hajó mindjárt összetörik és elsüllyed, ahogy az írva van. Amikor a személy ebben a világban bűnt követ el, és arra gondol, hogy ő elmenekült a mesterétől, mivel a mestere az nem figyeli a világot, akkor a Teremtő az egy erős vihart küld, mely a bíráskodás felébresztése világban, mely állandóan a Teremtő előtt áll, és bíráskodást keres a személy fölött. És akkor ezek a viharos szelek elérik a hajót, és ahogy azt megemlíti, hogy az ember vizsgálata miatt, hogy elkapja őt. Következő pont. És amikor a személy el van kapva a vihar által abban a házban, ahol betegnek érzi magát, akkor írva van, és Jónás az lement a hajó burkába, lefeküdt és elaludt a hajó alsó részében. És bár a személy a házban van, ahol betegnek érzi magát, a lélek nem ébredt föl, hogy visszatérje mesteréhez, hogy megvezekelje az ő bűneit. És hogy az írva van, és a kapitány közel ment hozzá, a kapitány az a jó hajlam, mely a szemét vezeti. És akkor írva van, és azt mondta Jónásnak, hogy hogy lehet az, hogy te alszol, keljél föl, és hívjad az Istenedet. Most nincsed idő az alvásnak, mivel téged megítéltek mindazért, amit a világban csináltál, vezekeljél a bűneidért. Tehát ne aludjál, hanem beszélj az Isteneddel. Következő pont. És ezeket a szöveket tekintve, hogy vezekeljél az Úr előtt, ahogy az írva van, hogy mi a te foglalkozásod, és honnan jöttél. Mi a te országod, milyen nemzetből származol te, mi a te foglalkozásod, amivel elkötelezted magad ebben a világban, ezt gyónjad meg a mestered előtt, és nézed meg, hogy honnan jöttél, hogy vajon egy macskos csepp vagy, és nem lehetsz büszke előtte. És mit jelent az, hogy mi az országod? Hogy lássad, hogy te a földből születtél, és a földbe térsz vissza. És milyen nemzetből származol? Lássad, hogy vajon van-e egy ősi érdemed, amely meg az őseid érdeme képes megvédeni téged, ugye, mint mondjuk, hogy az ősapáknak az érdeme véd meg minket. Oké, Gerson, kérdés. Először is ez valóban ez egy gyönyörű szöveg volt a végén. Rav, a Zohar az olyan, mint egy dal, egy gyönyörű dal. Gerson. És nagyon könnyed, csak keresztül fejlik az ember. Gerson, igen, nagyon kellemes. Tehát ez igazából hálát kell adjunk, hogy ez a megtiszteltetésünk, hogy ezzel foglalkozhatunk, és ebben benne legyünk. A kérdésem az, hogy mit jelent az, hogy a személy bűnt követel? A bűn, Mangyarov, a bűn azt jelenti, hogy a személy nem aggódott azért, hogy a teremtő nagyságát növelje a személyben, és ennél fogva nem képes megmagyarázni, mi történik vele egy helyes módon. Ez általában a bűn, hogy nem tesszük a teremtőt magunk fölé, és ennél fogva nem tudjuk, hogy mi történik velünk. Mivel a teremtő nagysága az lefed mindent. Ez az oka, hogy dolgozunk, a munkának az eredménye, hogy kinek dolgozunk, hogy mit akarunk, mindent. Csak is a nagyság. Tehát akkor mit jelent az, hogy az Aviut megnövekedett a szemében? Tehát, hogy ő... Tehát, hogy te nem vagy képes beirányoznod magad a teremtő fele, mivel ő a jó és a jóságos, nincsen más rajta kívül, és minden ki van számolva előre, és ez minden az ő irányában dolgozik, és mindenben segíti, hogy haladjon előre. Mindez. És ez a bűn. Tehát mi a bűn? Az, hogy nem rendelünk mindent a teremtőhöz, ez, ami történik veled. Ez a bűn, hogy nem rendelünk mindent a teremtőhöz, ami velünk történik. Oké, tehát amikor a személy az úton jár, akkor állandóan bűnt követel, állandóan belbukunk. Miért? Hogyha mindent látsz, hogy minden a teremtőtől jön, de ezentúl te a teremtő megmutatja neked, hogy ezt a játékot, ezt a színházat előtted, és te azt akarod, hogy mindent a teremtőhöz rendelje, tehát akkor sikeres vagy. Kicsit többé vagy, sikeres vagy kevésbé, de mindig szükséged van erre két szintre, az egyik a másiknak a tetején. Ez a világ és a felső világ a teremtő. Tehát szükséged van a két rétegre között összehasonlítsál, és később majd több munkád lesz. Abba Veima, Jesszút, még több réteget látunk majd. Mindezek az erők, amelyek menedzselik a valóságot, és ezen a valóságon keresztül még egyszer megint csak a teremtővel dolgozol. Oké, mondja Rav? Nagyszerű? Dal?
Hine ma tovu manaim, shevet achim gam yachad. Hine ma tovu manaim, shevet achim gam yachad. Hine ma tovu, shevet achim gam yachad.